Koncert.
A Nemzeti Énekkar templomi hangversenyét rendezik ma este Gazdagréten. A helyszín a gazdagréti Szent Angyalok plébánia, a kezdési időpont pedig este 6 óra.
Film.
Csak nem 100 film lesz látható az idei Magyar Mozgókép Fesztiválon. A fesztivál a magyar film legnagyobb hazai seregszemléje, így az elmúlt év legkiválóbb alkotásait láthatja itt a közönség. Június 7-én a veszprémi Szent Háromság téren a Nemzet Aranyai című film gálavetítésével kezdődik a hazai filmek ünnepe. A fordulatos és izgalmas dokumentumfilm hősei azok a magyar vízilabda legendák, akik 1997 és 2008 között végigverték a világot. Három városban, Veszprémben, Balatonfüreden és Balaton-Almádiban 9 helyszínen közel 100 magyar filmet láthatnak majd a filmbarátok. Az idei Berlinálén tartott világpremiér után itt lesz Fehér György 1989-ben készült Szürkület című alkotása, digitálisan felújított változatának hazai premierje. Az esemény háziasszonya Seres Gerda újságíró, és immár publikus, hogy Bakos Katalin, Dobó Kata, Pesti Ákos, Vecsernyés János és Koltai Lajos zsűrielnök döntenek majd a Magyar Mozgókép díjak nyerteseiről.
Színház.
Bemutatóra készül a Nomád Nemzedék társulata ma este a Nemzeti Táncszínházban. A rendező koreográfus Novák Péter az előadásról Somodi Evelin kérdezte.
Mi motivált arra, hogy ezt az előadást megrendezd, illetve honnan jött az ötlet?
Rendkívül szövevényes az a motivációs hálózat, ami végül is ide vezetett, de megpróbálom címszavakba összefoglalni. Egyrészt van a néptánchoz fűződő, hosszú-hosszú évtizedekhoz tartó saját szerelmem, illetve minden generációnak a szerelme, akikkel foglalkozom. Néptáncosok táncolják ezt az előadást, és néptánc alapon van, de ezen belül egy érdekes felfedezés, ami a barokkorra vezet vissza, hogy azokban a korszakokban, amikor az elit normális, akkor a populáris kultúrák is normálisak és ízlésesek. A barokk pont egy ilyen időszak volt, és a magyar népzene rengeteget merítette a barokk szerzőkből. A másik motivációm az volt, hogy végre akartam egy darabot csinálni a családi kapcsolatokról, vagy a szerelemről, azokról a transzgenerációs problémákról, divatos szóval élve, ami meghatározza a létünket. Nyilván a saját élményeim és a környezetemben látottak is inspiráltak erre. Tehát egész egyszerűen miért van az, hogy családi trauma adott esetben több generáción végigvonul, és egy következő nemzedék szenved érte, ami hát ugye már az Ópersztamondban is meg vagyon írva, hogy az apák bűneért a fiaik szenvednek. És a harmadik talán legfontosabb motiváció pedig maga a társulat volt, a Nomád Nemzedék társulat, akikkel 2 éve mutattam be a Csóri Sándor halálra táncoltatott lány című drámájának a színpadi adaptációját, és a színészek mellett egy olyan táncos csapatra leltem, egy olyan válogatott úgynevezett Stradzsone társulatra, akikkel én azt éreztem, hogy dolgozni szeretnék, és hogy megérdemlik, hogy a fantasztikus táncos és előadói tudásuk egy ilyen előadásban összpontosuljon. A Varázsfúval egy érdekes kérdés volt, az egyik táncosról jutott eszembe, aki nagyon emlékeztetett egy szereplőre, és amikor hirtelen körbenéztem, akkor sugallatszerűen azt láttam, hogy én ezt ki tudom osztani a táncosok között, de hát nem véletlenül van az alcímban a nyomdokain jelző, vagy kifejezés Mozart neve és fantasztikus operája mellett, mert valójában ez egy hivatkozás arra, hogy ezt a barokk zenei, népzenei környezetet bemutathassuk, és hogy a történetünket elmesélhessük, ami ott folytatódik, ahol a Varázsfúval szinte véget ért. A két szerelmesnek, Számínónak és Pamínának az esküvőjén jár ez a darab, és az ottani bonyodalmakból következtethetünk az eredeti műre is akár.
Igen, akkor mondhatni, hogy kicsit arra is épül, hogy sok történet úgymond a happy end-el végződik, és ami utána van, azt általában nem tudjuk meg, legalábbis
hát
egy picit nekem.
A népmesség három pontja a legizgalmasabb. Boldogan éltek, amit meg nem haltak, pont, hogy mi ez a három pont, hogy mi akar lenni. Azért egy esküvőn játszódik egyébként, mert pont az esküvő az a népszokásainkban, egyrészt amit még tartunk érdekes módon, tehát valamilyen oknál fogva az esküvői a mai napig egy fontos fázis az életnek, de mondjuk a paraszti kultúrában olyannyira fontos és mágikus pillanat volt, hogy szinte egy teljes élettörténetet sűrített magába. Az ott megült szokások, az ott elhangzó mondások, babonák és hasonlók az egész életre vetítették előre a jó kívánságokat, és óvták az ifjú párt attól, hogy rossz irányba terelődjön az életük. Ilyen értelemben rímel a Varázsfúvalában is ismert három próbatételre szinte, és ezért lett ennek a rendkívül vaskos és nagy archívummal rendelkező szokásnak a kulisszáiba ültetve a történet.
Illetve a megvalósítás is elég komplexnek tűnik nekem. Ugye itt van egy vonós négyes felállással bővített folklór zenekari kíséret, ugye van a koreográfia, rengeteg szereplő, többféle zenész, árnyáték, fénytechnika. Ezeknek az összehangolása esetleg okozott-e számodra valamilyen kihívást? Mi volt ennek a nehézsége?
Persze, hogy jelentett, de nem volt idegen terep. Egyrészt operát már rendeztem, másrészt ez ugye egy operai sugallat vagy környezet hatására született mű, tehát szerettem volna érzékeltetni annak a műfajnak is a sokszínűségét, azt, hogy különböző műfajok egyenrangú módon vannak jelen a színpadon, ez egy ilyen táncjátékra is érvényes lehet, csak más műfajok ezek, mint mondjuk egy opera előadástól megszokottak. A zenekar önmagáért beszél, hiszen a vonós négyes és a folklór zenekar együttese az, ami megmutatja ezt az előbb említett barokk korszak hatást, hogy miként a kommunikált egymással a magas és a mély kultúra. Ami az árnyátékokat illeti, az már egy régi mániám, és remek árnyáték rendezővel, Kuti Ágnessel dolgozom mindig együtt, amikor ezt a műfajt hívom segítségül. A néptánc pedig a gyönyörű néptánc, és vannak prózai pillanataink is. Egyrészt olyan táncosokat válogattam, akik remekül kezdik a prózai szövegeket is, de Bér Márton, a darab férfi főszereplője, a Taminót alakító fiatalember, kiváló felvidéki színész barátunk, akivel szintén nem először dolgozom már együtt. Ő az, aki mondjuk így ilyen értelemben a hagyományos akadémikus színházat képviseli.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A város szívében, Sopron főterén rengeteg látványosság van. A téren találjuk a Városházát, a Sztornóházat, a Laknerházat, a Fabriciusházat, a Vármegyeházat, a Gambrinusházat, a Patikaházat, a Szentháromság szobrot és a Kecske templomot. Utóbbinak több neve is van: Ferences templom, Bencés templom, Magyar templom, Nagy Boldogasszony templom. Egész hihetetlen, hogy mindegyik elnevezés ugyanarra a templomra utal. Az épület első látása is roppant magas, puszta látványa is visszarepíti a látogatót a távoli múltba. A templom eredete a 13. századig nyúlik vissza, és a ferences rendi szerzetesekhez köthető, akik az 1260-as években kezdték meg gótikus templomuk és kerengővel ellátott kolostoruk építését. A templom megépítése különösen hosszas időintervallumot fedett le. Már 1270-ben elkezdték építeni, a hajójának építése elhúzódott egészen a 14. századig. Az épület a 13. századi magyarországi gótikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, melybe a későbbi átépítések során elhelyezett barokk elemek sajátos harmóniával illeszkednek. A legenda szerint a templom a nevét azért kapta, mert egy kecske által kikapart kincsből épült. Azonban a realitás egyszerűbb, mint gondolnánk. A Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt csarnoktemplom 47 méter magas torony homlokzatát gótikus füzér és kecske díszíti. A kecske az építtető Geisel Henrik Zimmer állata volt. A Geis pedig németül kecskét jelent. A történet szerint Geisel Henrik, a város egyik leggazdagabb polgára, Büki Jánost meggyilkolta. Ezután a 3,5 házat birtokló Geisel Henrik Ausztriába menekült, és Isten előtt úgy vezekelt, hogy a vagyonát az egyháznak adta. Más forrás szerint Henrik bátyja Miklós adományozta a vagyont a ferenceseknek, hogy testvére bűnei megbocsáttassanak. Bármelyik is igaz, az adományból a templomot megnagyobbították, kapuja fölé pedig a Geisel Patricius család címerében szereplő kecske figura került. A különböző nemesi családok életében meghatározó szereppel bíró műemlék országgyűlések, koronázások helyszíne volt, igazán fontos szerepet töltött be hazánk politikai életében. A 16.-17. században nem kevesebb, mint 5 országgyűlést tartottak a falain belül, továbbá itt koronázták meg 3. Ferdinándot és 2 magyar királynőt is. A templom 2 szószéke közül az egyik eszmeileg felbecsülhetetlen értékkel bír. A hagyomány szerint innét prédikált Kapisztrán Szent János ferences rendi szerzetes 1455-ben, buzdítva a híveket a török elleni harcra, aminek élén ő maga is részt vett, méghozzá a nándorfehérvári csatában. A templomot a nemesi családok közül többen, például az Eszterháziak, a Széchenyiek és a Meskó család választották családi temetkező helyül. A műemlék életébe az 1787-es dátum nagyon zord időként vonult be. Második József császár ekkor oszlatta fel a ferences rendet, a templom ezután egy bő évtizedig mély csendbe borulva állt, s majd csak aztán lett a bencések büszkesége. 2007 nyarán restaurálták, 2011-ben szentelte fel dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, és azóta a templomban gazdag kultúrtörténeti és építészeti kiállítás is nyílt.